Menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Andor Tóth Anna.
Üdvözlöm Önöket a hétvégi menetrendben. Kultúráról életmódra váltunk az utolsó órában. Egészségkód című műsorunkkal folytatjuk. Nemrég lábszárból kivett ideggel mentették meg egy beteg látását a Semmelweis Egyetemen. Dr. Klárik Zoltánnal, a Semmelweis Egyetem sebészeti, transzplantációs és gasztroenterológiai klinikájának plastikai sebész szakorvosával Marosi Viktor beszélget. A műsor állandó szakértője pedig Kovács Róbert, a Semmelweis Prémium vezetője.
Valóban az első ilyen műtét volt Magyarországon, és tudunk-e esetleg arról, hogy ez Kelet-Európában, Európában mennyire elterjedt már?
Valóban Magyarországon az első műtétnek írható le az általános végzett beavatkozás, amit tavaly 2023 májusában végeztünk, és úgy tudom, az Európában vannak olyan központok, ahol csinálnak ilyen műtéteket, De a legnagyobb számban, ahol adatbázis is van már, az inkább Észak-Amerika, és főleg Kanada.
És ott ez már rutinszerű műtétnek számít, vagy azért még ott sem mondható ez el, csak már több a próbálkozás és a tapasztalat?
Bizonyos betegségeknél, ahol alkalmazható, azt mondanám, hogy már rutin eljárás, hiszen számos más műtéti megoldást át lehet ugrani ezzel a beavatkozással, és így a betegeknek tehát a kíméletesebbek is a betegeknek.
Ezt a műtétet egyébként a sebészeti klinikán végezték, vagy a szemészeti klinikán? Tehát ez hova tartozott igazán?
A szemészeti klinikán végeztük, a fő oka a szemészeti mikroszkóp használata, ez is egy speciális eszköz, amit a szemész kollégák használnak, és mindenféleképpen fontosnak tartottuk, hogy ez ott legyen, hiszen az eszközpark az ott adott volt a műtővel.
Többször hallottunk olyat, hogy valahonnan kinyertek sejteket, idegeket a test valamely részéről, és ezt máshol alkalmazták. Nyilvánvalóan ez fontos, hogy a saját testünkből merjük. Persze van olyan transzplantáció, a legtöbb transzplantáció az donortesttel történik, viszont itt ennek mik az előnyei? Szóval ez ugyanúgy működött volna, hogyha egy másik testből nyernek ki ideget, vagy ebben az esetben kifejezetten fontos az, hogy a beteg saját szervezetéből származon ez az ideg, amit aztán beültettek a szembe.
Szerencsére az emberi testben vannak olyan érzőidegek, amely úgy fogalmazhatok, feláldozhatóak, és nagyon kevés donorhely károsodást okoznak, érzéskiesést, és tekintettel arra, hogy ezek az érzőidegek nagyon jó regenerációt is mutatnak, akár a kivétel helyéről is, tehát a donorhely helyének a morbiditása is csökken a későbbiek, hiszen ottani idegek is megpróbálják azt az érző funkciót ellátni a lábszáron például, amit mi károsítunk azzal, hogy egy ilyen idegszálat eltávolítunk. De nagyon jó kérdés, de vannak már olyan szintetikus anyagok is, amely ideg regenerálódást tudnak okozni, és mint egy vezető drót az idegek belenőnek, de jelenleg ezek egy nagyon drága anyagok, és nagyon kevés helyen tudják alkalmazni, és sok helyen még nincs is szabályozva ennek az alkalmazási módja, de az én szakmámban, főleg az ilyen perifériás idegbetegségeknél szoknak ilyen úgynevezett idegkonduit idalásokat képezni, de arra is kiválóan alkalmas a saját testből nyert idegképletek, és mi most a lábszárat választottuk donorhelyként.
A lábszárban található ideg az mivel tudott többet, mint mondjuk a, nem tudom, felkarban található ideg?
Igazából a fontos a mérlegelésnél, hogy melyik ideget választjuk, hogy a beteg szempontjából életminőségileg melyik a rosszabb, ha eltávolítjuk. Én nagyon sok műtétet végeztem, ahol a felkarnak az idegét fel kellett áldozni, az érző idegét, és én azt tapasztaltam, hogy jelentős panaszt okozott a betegnek a hüvelykúj, illetve az 1-2-es mutató középső ujjnál, és egy folyamatos zsibadást írtak le, és emiatt inkább a szurális ideget preferáltam a műtétnél, A másik ok, ami miatt erre irányult a választásunk, hogy relatív ez egy vastag ideg. És az ideg összetételéből, ha nézzük, rostra bontható, faszikulitra bontható, és ez nagyon fontos ennél a műtétnél, hiszen azt kell elérnünk, hogy a szaruhártyát teljesen körbevegyük ezekkel az idegrostokkal.
Nem beszéltünk még arról, hogy miért kellett megmenteni a beteg szemét, tehát mi volt az ő eredendő betegsége, ami miatt ezt a beavatkozást elvégezték?
A betegnél 6 évvel ezelőtt egy kettős látás hátterében kialakult központi idegrendszeri térfoglaló folyamat miatt olyan nyomás, anatomiai nyomás keletkezett bizonyos képletekre, és itt ilyen esetben az egyik agyidegre is, ami a szemmozgató ideget komprimálta, összenyomta, és emellett az érző idegét is. Sajnos technikailag nagyon nehéz lett volna ezt műtétileg eltávolítani, és irradiációt kapott, sugárterápiát kapott a beteg, és progressziót azóta nem véleményeztek a térfoglaló folyamatnál, de viszont ez a károsodott funkciója az agyidegeknek megmaradt. És ebből adódóan az érző ideg hiánya teljesen elveszítette a szaruhártyának azt a funkcióját, hogy védekezzen olyan irritációval szemben, ami a szemet érinti. És ez folyamatos irritáció, meg az érző ideg kiesésével szekélyeket okozva a szaruhártyán, és addig-addig halad ez a korfolyamat előre, amíg vakságot nem okoz, hiszen a szekély olyan mély lesz, hogy már visszafordíthatatlan az a folyamat.
Itt a térfoglaló folyamat az gyakorlatilag egyszerűen fogalmaz, egy daganat volt, ugye? Ezt jól gondoljuk.
Igen, ez egy daganat volt, ez egy meningiómam.
Oké. Alapvetően beszéltünk arról, hogy a szemészeti klinikán zajlott a műtét, és egy nagyon szoros együttműködés van egy teljesen más disziplinával, a sebészettel, vagy a plasztikai sebészettel, vagy mikrosebészettel, nem is tudom, melyik jó kifejezés, majd mondja olyan, hogy melyik a helyes valójában. Szóval itt egy nagyon komoly szakmai együttműködésről van szó, ezért is mondhatjuk azt, hogy ez egy nagyon unikális, különleges dolog, mert erre valójában azért nagyon kevés intézet, és nyilván a Semmelweis Egyetem képes rá, de talán még a vidéki egyetemi klinikák lehetnének, vagy lehetnek erre képesek, de ugye ez egy nagyon komoly szakmai meló volt tulajdonképpen, amit ez a két csapat elvégzett együtt.
Teljesen jó a megfogalmazás, igen, és én is nagyon hálás vagyok, hogy a két munkacsoport így nagyon könnyen össze tudott dolgozni, és a Füst Ágnes adjunktus asszonnyal nagyon sikeresen össze tudtuk állítani ezt a koncepciót, és így végre is tudtuk hajtani ezt az első műtéten.
Melyik oldalról jött az ötlet? Tehát a szemész keresett valami megoldást, vagy a plasztikai sebész talált valamit, és adta át a tudást a szemész csapatnak? Melyik irányból jött az ötlet, ha mondhatom így?
Én kerestem meg a Füst Ágnes asszonyt ezzel az ötlettel, mert az egyik fő témakör, érdeklődési témaköröm a plasztikai sebészeten belül az arcideg rekonstrukció, és az arcideg bénulásos betegeknek a kezelése, és ezért én nagyon sok külföldi konferenciára jutottam ki, és volt szerencsém elnyerni egy külföldi ösztöndíjat az Amerikai Rekonstruktív Mikrosebészeti Társaság konferenciájára, ami Kaliforniában volt, Palm Desertben, és az egyik szekcióban, idegrekonstrukcióról volt szó, volt egy ilyen összefoglaló előadás erről a műtéti technikáról, és nagyon felkeltette az érdeklődésemet, és természetesen ebből adódóan utána néztem a témakörnek, hogy milyen lehetőségek vannak e téren, és azért is vagyok nagyon szerencsés, mert sikerült egy olyan kollégát találnom, aki szintén érdeklődést mutatott ez iránt, és mondta is, hogy esetleg betegeket is tud ebbe a stadiba bevonni. Úgyhogy így indult az egész folyamat.
Uh-huh. Ilyenkor egyébként, amikor találkoznak orvosok egy ilyen konferencián, eltanulnak egymástól bizonyos módszereket, ilyenkor mi történik? Ott elkezdődik egy ilyen diskurzus? Tehát fölvette a kapcsolatot később azzal az orvossal, aki ezt az előadást tartotta, amire most hivatkozott?
Jelen esetben most az előadóval, aki ezt prezentálta, nem vettem fel a kapcsolatot, de az ő tudományos anyagát néztem át, és alaposan tanulmányoztam. De ez is nagyon jó kérdés, mert más tekintetben viszont már volna olyan, akit megkerestem, olyan szakember, akit megkerestem egy fontos kérdéssel, mert nem tudtam eldönteni, hogy milyen irányba haladjak a betegkezelésével kapcsolatosan, és ilyenkor készségesen válaszolnak, akár telefonon keresztül is, akár e-mailen keresztül is, úgyhogy ezek a konferenciák nagyon fontosak számunkra pont ezért, mert az ilyen ötletek megosztása azért úgy gondolom, meg az ötletek honosítása a saját országunkban nagy mértékben segíti a betegeknek a kezelését, illetve esetleg életminőségjavítás szempontjából is.
Ez utóbbi egyébként mi múlik? Annak a lehetősége, hogy adaptáljanak egy ilyen módszert?
Ahhoz, hogy Magyarországon bármilyen új technikát alkalmazunk betegeken, először egy engedélyezési procedúrán át kell esnie, nem csak az egyetemi szinten, hanem országos szinten is, és természetesen ez is megtörtént ennek a műtéti technikának a bevezetésével, és ezt az engedélyezést a személyzeti oldalról kezdeményezték, és akkor meg is kaptuk a hivatalos engedélyt, hogy ezt elvégeztessük.
Milyen hosszú volt az a műtét, és nem elmerülve nagyon a részletekbe, de körülbelül hogy zajlott ez az egész folyamat?
A műtét hosszúsága körülbelül 4 órás volt, és a hossz inkább azért alakult ki ilyen hosszúra, mert egy személyzeti műtőbe olyan helyen kellett operálnom, amihez nincs hozzászokva az ottani műtős személyzet. És egy kicsit ez így meghosszabbította a műtétet, hiszen nem gyakran, vagy nem rutinszerű az, hogy ott a lábszáron, illetve a lábon operálnak. Tehát minden olyan műszer, amiben van egy ilyen személyzeti műtőbe, az arra van adaptálva, hogy a fej környékén legyen, és természetesen itt a beteg lenti részénél meg már olyan műszerek is vannak, amit nehezen mozgatható. Tehát ezt kellett először úgy beállnunk, hogy a két műtői csapat hogyan is áll föl, és hogyan is tudunk egymás mellett dolgozni.
Fontos volt, bocsánat, egy kérdés, fontos volt, hogy a két részműtét az közvetlenül egymás után történjen? Tehát fontos volt, hogy egy helyen történjen az idegkivétel, és utána a beépítése a szembe? És ezért kellett vállalni ezeket a kényelmetlenségeket?
Hogy párhuzamosan dolgozzunk a két csapattal?
Nem, úgy gondoltam, hogy ez csak egy helyen történhetett, és csak egyszerre, előszörön gyakorlatilag...
Igen, egy időben, egy helyen, igen.
Aha, tehát egyszerre kellett,
hogy igen, lemenjen. Aha. A műtétnek az első lépése az volt, hogy a nem beteg oldal érzőidegét, amit mi felszerettünk volna használni, hogy a szaruhártyába átvezessük, azt felkeressük, ez volt a mi donor idegünk, és ezt követően már párhuzamosan kezdtünk el dolgozni, ősdoktornő kezdte előkészíteni a beteg oldalon a személyzeti műtéthez szükséges feltételeket, én addig a lábszárból kinyertem 15 cm-es hosszúságú szurális ideggraftot, majd ezt követően ezt az ideggraftot felhelyeztük a homlokra, és a homlok alatt, a homlokbőre alatt kialakítottunk egy összekötő alagutat, ami az ép oldalt összeköveti a beteg oldallal. Tehát ha ezt úgy elképzeljük laikusan, a szemöldök vonalába egy bőr alatti alagutat képeztünk tompán, wow. És itt vezettük át az ideget. Az egyik végét én nagyító mikroszkóp, nagyító szemüveg segítségével ebbe az érzőidegbe vég a véghez összekötöttem a hajszálnál is vékonyabb varróanyaggal és nagyon speciális mikrosebészeti műszerekkel. Majd utána az adjunktusnő csapata végezte el ezt a műtétet, hogy bevezette a szemgolyóba, és a szaruhártya köré pozícionálta ezeket az idegrostokat még vékonyabb fonállal, amihez már ez a speciális megnyitó mikroszkóp volt szükséges.
Elképzeltük.
Igen, és csendben maradtunk most hirtelen.
Robi arcát látnia kellett volna.
Segítsen ezt megérteni a laikus embereknek valahogy, hogy beleérte bennünket is, hogy lehet ilyen elképesztő miniatűr cérnával dolgozni, milyen módon tud egyáltalán ez működni?
Ez a mikrosebészet egy nagyon-nagyon érdekes világ, így a orvosi, tulajdonképpen a sebészeti szakmán belül, és úgy gondolom kell hozzá egy olyan manualitás, egy olyan készség, amivel ez elvégezhető. Vannak olyan faktorok, amit ki kell zárni. A legfontosabb az, hogy ne remegjen a kezünk. A másik legfontosabb, hogy speciális műszerpark igénye van. Ezért is sok helyen ez nem végezhető, hiszen ez a műszerpark nem adott hozzá. A harmadik meg a személyi feltétel olyan téren, hogy nagyon sok időt és energiát kell arra szánni, hogy valaki egy ilyen speciális műtéti technikát megtanuljon. Én ezt az egyetem alatt kezdtem el tanulni, és volt szerencsém, hogy egy tudományos munkába mikrosebészeti alapokat integráljak, építsek be, és így szerencsém volt a mikrosebészethez közelebb kerülni és megtanulni. És utána végképp szerencsésnek mondhatom magam, hogy felkerültem Budapestre, és egy olyan területen kezdtem el dolgozni, ahol ezt a klinikumba tudtam alkalmazni. És így az évek során nagyobb tapasztalatot szereztem a rekonstruktív mikrosebészetbe, és mondhatom úgy, hogy már kicsit ilyen szerelem is a részemről, mert ez az egyik szakmámnak a fő specialitása, amit én szeretek is csinálni, és élvezettel is csinálom.
Hasonlóan kipreparált vagy kivett ideggel nem csak szemészeti megoldásokat lehet megoldani? Tehát másfajta disziplina is szóba jöhet hasonló műtétnél?
Igen. Például egy arcidegbénulás során, ahol az arcidegnek egy bizonyos szakasza hiányzik, és nem összeegyezhethető az adott műtét során. Most, ha mondok egy példát, egy nyálmirigy műtétnél, egy fűtő nyálmirigy műtétnél, ha ki kell vágni a mirigy mellett az arcidegnek az ágait is, akkor az arc mimikai izmai lebénulnak, és olyan funkcionális probléma is kialakul az arcon, hogy a szájuk annyira lecsünk, hogy a nyál is kicsorog, szemcsukódási nehezítettség lesz, kiszárad a szem, és ezeket rekonstruálnunk kell. A legjobb módszer az, ha ez már rögtön a műtét közben, amikor elvégezzük a nyálmirigy eltávolítását, akkor ezt rekonstruáljuk, és ha feszülésmentesen nem zárható az az idegvég, amit átvágnak, akkor célszerű egy úgynevezett ideggraftot, egy ilyen idegszálat kivenni, kinyerni egy donoridegből, és azt, mint egy híd, összekötni a két ép ideg között. Tehát a fülorgégészetben alkalmazható ez a rekonstrukciós eljárás. Ugyanúgy szájsebészetben is alkalmazható, illetve vannak olyan traumás sérülések is, ahol a rideg sérül, és idegpótlásra van szükség, például egy készsérülésnél vagy lábsérülésnél, ahol ezek a mozgató idegek rekonstruálhatók ilyen idegszálakkal.
Dr. Klárik Zoltánnal, a Semmelweis Egyetem sebészeti, transzplantációs és gastroenterológiai klinikájának plasztikai sebész szakorvosával Marosi Viktor beszélgetett. A műsor állandó szakértője pedig Kovács Róbert, a Semmelweis Premium vezetője. Pár perc múlva folytatjuk, a hétvégi menetrend utolsó fél órájában megyünk tovább az egészségkóddal, azonnal jövök.